A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicsére, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelének 4. fejezetében, a 21. verstől a következőképpen. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak 2 fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok 2 szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgasságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk, mert megvan írva, újjong te meddő, aki nem szültél, vígadj és örvendj, aki nem vajuttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Úrunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A mai igehirdetésünk alapigéje első hallásra talán nehezen érthető, nehezen emészthető. Világos, teljes megértéshez szükség van arra, hogy kibontsuk az üzenetet, kicsomagoljuk ezt a drága ajándékot, melyet Isten készített számunkra, az ember számára. Sokszor van ez így, hogy nem minden olyan egyértelmű, dolgok mögé kell tekinteni, a színfalak mögötti dolgokat is kell látni, hogy a teljes színdarabot megértse az ember. Kell a múlt, azaz a történeti háttér ismerete, aztán kell a jelenben való aktualizálása, az ige jelenbéli üzenete, illetve szükség van a jövőbeni értelmezésre, hogy milyen kihatással van az egy közösség vagy az én életemre. Ezt a hármat fontos együtt látni. Ezért nagyon fontos a gyülekezet, nagyon fontos a gyülekezetbe való járás, az ige hallgatásra, az igére, az ige hirdetésre való odafigyelés. No, nyilván nem azért, mintha a lelkész lenne a letéteményese a bibliai igazságoknak, hogy egyedül ő érteni az Isten igéjét, Isten szavát, kijelentéseit. Nyilván nem erről van szó. Ezt a középkorban hirdették, de ez, ahogy akkor, ez ma sem igaz. A gyülekezetbe való járás, az ige hirdetés hallgatása, illetve az otthoni csendesség azért fontos, mert több ígéret fűződik hozzá. A gyülekezetbe való járáshoz ez az ígéret kapcsolódik, Jézus ígérete szerint, amit olvasunk Máté 18-ban, ahol ugyanis 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Aztán az ige hirdetés hallgatásához fűződő ígéret, a római levélben azt olvashatjuk, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És az otthoni csendességhez fűződő ígéret pedig, amit Jézus mond Máté evangéliumának 6. fejezetében, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Egyedül az ígéretek miatt lehet ráállni ezekre az igékre, a hirdetett és belül a szívben megharcolt ige alapján kerülhet egészen közel hozzánk Isten igéje, az Istennek a szava. Válhat valósággá, válhat érthetővé, és hányszor megtapasztaltam én is a magam életében, hogy otthon egy-egy átucsakodott éjszaka után egy megharcolt igehirdetésben értettem meg az Isten szavát, az Isten igéjét, az Isten üzenetét, hogy mennyire hozzám szól, hogy megítél, hogy formál, hogy hatással van az én életemre. Aztán hányszor tapasztaltam meg, hogy igehirdetés után valaki odajött hozzám, aki komolyan vette az Isten igét, aki komolyan figyelt az igére, és azt mondta, hogy most értettem meg az igét, és erre még sohasem gondoltam. Ezért fontos, drága testvérek, hogy járjatok gyülekezetbe, hogy jöjjetek, hogy menjen ki a saját gyülekezetébe, ahol az Isten szavát tisztán és igazán hirdetik, ahol épül lelkileg, ahol Isten szent lelke munkálkodik. Menj oda és hallgasd az igét. Ezért remélem, hogy sokakban vágyakozás van, akik most eljöttetek erre az Isten tiszteletre, hogy megértsétek az igét, Istennek az üzenetét, aztán majd mindenki a saját életére vonatkoztassa. Mert az Isten szava, ahogy a zsidókhoz írott levélben olvashatjuk, élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Így figyeljünk tehát Isten igéjére. Kérjük Isten szent lelkét, hogy szóljon a szívünkhöz, értelmünkhöz, és az a lepel, az lehújjon a szemünkről, a lelki szemünkről. A mai igehirdetésünk alapigénk a Galatákhoz írott levélben van. Ahogy említettem, talán így első hallásra nehéz megérteni, de jó, hogy ki lehet ezt fejteni. A Galácia területe a mai Törökországban helyezkedik el, ahogy láthatjuk itt a kivetítőn. Galácia egy nagy régió volt, tulajdonképpen egy megye, egy tartomány, és benne helyezkedtek el városok, akiknek címezhette Pál a levelet, azonban, hogy mely városok ezek, nem tudjuk egészen pontosan, nincsenek információink róla. Azt tudjuk, hogy több keresztény közösség volt Galácia régiójában. A lakosság összetételéről viszont egészen pontos információink vannak. A Krisztus előtt a 3. században nagyszámú kelta néptörzs telepszik le Kis-Ázsia ezen területén. Az a feltételezés van, hogy túlnépesedés miatt indult meg ez a kelta népcsoport, és kötött ki aztán a mai Törökország belső részén. És a római fennhatóság, a római birodalom fennhatósága alá tartozott ez a terület is. És mivel a lakosok kelta eredetűek, ezért joggal feltételezhetjük, hogy a gyülekezet tagjai pogányokból lett keresztjének voltak, azonban lehettek zsidó eredetű hívek is, akik Jeruzsálemből jövő, és az apostol munkáját zavarni, sőt lehetetlenné tenni akaró júdaista tévtanítók akna munkáját megkönnyítették, és a pogány keresztény többsége is zavaróan hatott, bizonytalanságot keltvén a törvény és az evangélium alapkérdése és az egymáshoz való viszonya tekintetében. Pál apostol mind a három missziói útja során érinti a tartományt, Galácia tartományát, és több időt is tölt ezekben a városokban. Pál apostol a levélben az evangéliumnak a lényegét, a törvényhez való viszonyát fejti ki, hangsúlyozván a törvény és az evangélium elvi ellentétét, amikor az üdvösség alapvető kérdéséről van szó, és minden kompromisszumos zsidó törekvés lehetetlenségét. Aztán érdem vagy kegyelem, törvény alapján való cselekedet, vagy Krisztusra hagyatkozás, megigazulása magunk erejéből, vagy hitáltal kegyelemből, Röviden az üdvösségre jutás helytelen és helyes, lehetetlen, illetve egyedül lehetséges útja azon ellentét párok, amelyek itt Pál apostolt foglalkoztatják ebben a levélben. Tehát Pál apostol egy olyan ószövetségi példát hoz, amelyel szeretnék különösen a zsidók számára megértetni az evangéliumnak a lényegét az ószövetség értelmezése szerint. Mert drága testvérek, nagyon fontos azt hangsúlyozni, vannak olyanok, vannak olyan csoportok, vannak olyan közösségek, akik egymással szembeállítják az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Vannak, akik egyiket a másik ellen kiátszák, vagy azt mondják, hogy az Ószövetség fontosabb, mint az Új, vagy az Új Szövetség fontosabb, mint az Ószövetség. Ezt a kettőt együtt kell látni, az Ószövetséget nem érthetjük meg az Új Szövetség nélkül, és az Új Szövetséget nem érthetjük meg az Ószövetség nélkül. Egymásra épül ez a kettő. És ezért beszél Hágár és Sára, mint édesanyák, és Izmael és Izsák, mint gyermekek összefüggéséről, illetve különbségéről. A történet, amire hivatkozik, és amire utal Pál apostol, Mózes első könyvének 16. fejezetében olvasható. Abrám jelentése, magasztos atya, a szövetség kötés után Ábrahám jelentése, sokaság atya, és Száraj jelentése, fejedelmi nő, és a szövetség kötés után Sára, melynek jelentése fejedelem asszony vagy úrnő, már előre haladott korúak voltak mind a ketten. Már nagyon idősek voltak. Emberleg a gyermeknemzés már teljesen lehetetlen volt, de Isten ígéretet tett számukra. Isten megígérte számukra, hogy gyermeketek fog születni. A 15. fejezetben azt olvashatjuk, hogy Isten és Abrám beszélgetnek, és megkérdezi Istent, hadd idézzem, ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok? Majd Isten így válaszol, ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Isten ígéretet tett neki, Abrámnak, hogy nem marad gyermektelen. Kap egy ígéretet, de mégis olyan ember ilyen gondolkodott a feleségével együtt. Ott volt az Istentől kapott ígéret, de mégis emberleg próbálták megoldani ezt a kérdést. És akkor jön a tanács, idézem akkor a 16. fejezetet, Száraj, Abrám felesége nem szült neki, de volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Abrámnak, íme, az Úr nem engedett szülnöm, menj be szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Abrám Száraj szavára. És tudjátok, ez volt a probléma. Ez volt a probléma, hogy Abrám inkább hallgatott az ő feleségére, mint arra az Úrra, aki ígéretet tett neki. Ott volt a zsebében, most elnézést, hogy ilyen nagyon egyszerűen fogalmazok, ott volt a zsebében Ábrámnak, vagy Abrámnak Isten ígérete, ott volt vele, és Ábrahám mégis Sárának a szavára hallgat. Hallgatott az ő feleségére, és itt nyilván nem arról van szó, hogy a férj ne hallgasson a feleségére, még mielőtt itt kicsavarják a szavaimat. Kedves férjek, vegyétek komolyan a ti drága feleségeteknek a szavát, figyeljetek oda rájuk, és ne hanyagoljátok el. Isten azt bízta rátok, azt bízta reánk férjekre, hogy tegyünk meg értük mindent, hogy szeressük, hogy legyünk hozzájuk gyengédek, hogy járjunk előttük példával, jó példával, a szavainkkal, viselkedésünkkel, mutassunk példát, hogy teremtsünk biztonságot számukra, lelkileg legyünk a vezetők, a hitben előjárók, a szeretetben odaadók, a béke teremtésében elsők, hogy ne menjen le a mi napunk, a mi haragunkkal, ahogy olvashatjuk az Efezusi levélben, hogy legyünk jó férjek, Isten ezt várja tőletek és tőlem, hogy legyünk a helyünkön. Amikor bocsánatot kell kérni, akkor legyetek férfiak, kérjetek bocsánatot. Amikor meg kell bocsátani, legyetek férfiak és bocsássatok meg, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. De Isten szava, Isten ígérete legyen mindennél előrébb való. Azt olvassuk a Jeremiás próféta könyvében, a 17. fejezetben. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Tehát ilyen férjek lehettek, drága férfi testvérek, hogyha bíztok az Úrban. Áldott férfi, aki olyan, mint a víz mellé ültetett fa, akinek tápláléka az Isten szava, ezért tud majd olyan jó fér lenni, amilyen szerepet Isten szánt neki. Aki Isten szavából merít, aki Isten szavából táplálkozik, az helyé lesz, mint férj, és helyé lesz, mint feleség is. Gondolva itt az asszonyokra. Abrámnál éppen azt látjuk, hogy nem volt a helyén. Megkapta Istentől az ígéretet, aztán gyorsan el is felejtette, és az asszonyra hallgatott. És ez lett a veszte. Hát ilyen az, amikor Isten is mond valamit, és az ember is, és mindjárt hadd tegyem hozzá, hogy az asszonyok a felesége kedvéért, nehogy félreértsék, mert hogyha hazamentek az alkalomra, aztán a férfiak azonnal hozzátok fogják vágni, hogy látod, még a pap is azt mondta, hogy ha rád hallgatok, az lesz akkor a vesztem. Nem erről van szó. Hadd mondjam el, hogy a férjek is, ha valamit mondanak, akkor lehet az is az asszony veszte. Szárai és Abrám is olyan emberien gondolkodtak. Úgy gondolta Szárai, hogy Istennek emberi módon majd be kell segíteni. Ahogy a magyar közmondásunk is mondja, mindannyian ismerjük, segíts magadon, majd Isten is megsegít. Na, Istennek nem kell besegíteni. Istennek nem kell besegíteni, Isten nem szorul a mi segítségünkre, nem úgy működik ez, hogyha nem jön azonnal, akkor majd rásegítünk, hogy Istennek könnyebben legyen. Isten nem szorul a mi segítségünkre, nem kell betolnunk Istennek a munkáját. Hagynunk, engednünk kell, kivárnunk, hogy Isten akkor és azt munkálja, amit ő eltervezett és megígért. És a probléma ez volt, hogy mindjárt most azonnal, mert késik az Istennek az ígérete. Isten mindig időben lép. Istent nem lehet sürgetni. És ebből lett a kalamajka, hogy Szárai és Abrám úgy gondolta, hogy besegítenek Istennek. És így ment be Hágárhoz, ahogy itt láthatjuk ezen a festményen. Bement Hágárhoz, az ő szolgájához, és lefeküdt vele, majd teherbe esett. A jó tanács nem egy feleségtől. Feleségek is tudnak azért olykor rossz tanácsot adni, mint ahogy mi férfiak is. Hát ez lett a veszte Abrámnak is, Szárainak is. Isten ígért valamit, és nem engedelmeskedtek neki. Isten azt mondta, Mózes első könyvének második fejezetében olvashatjuk, a ragaszkodik feleségehez, és lesznek ketten egy testé. Ezt mondta Isten, amikor a házasságot megteremtette. Amikor oda ajándékozta Ádámnak és Évának. Ragaszkodik feleségehez, és lesznek ketten egy testé. Most pedig mással lett egy testé, Abrám. Na szép, nem? Az Istennel szembeni engedetlenség az ilyen lavinát okoz emberek életében. Amikor valaki ennyire nem veszi komolyan Istent, az így indul el lefelé a lejtőn. És aztán tudjuk, hogy amikor jön a baj, akkor csőstül jön, mert nem elég az engedetlenség, hanem ennek az engedetlenségnek komoly következménye lett, és nem csak hogy komoly következménye, hanem nagyon komoly ára is lett. Azok kedvére, akik nem tudják, éppen Abrám, Szára és Hágár trióból lett az a feszültség, ami a mai napig végigkísér bennünket, az arab és a zsidó konfliktus. A mai napig. A mai napig. Nem csak engedetlenség lett, hanem az engedetlenségnek nagyon komoly következménye és árat kellett ezért fizetni a világtörténelemben. teherbe esett Hágár, és lett a gyermek neve Izmáel. Izmáel nem ígéretből született, hanem az emberi bűn következményeként. Izmáel szolgaságba született, hiszen szolga volt az ő anyja, hiszen Hágár szolga volt, Szárajnak volt a szolgáló leánya. Izmáel tehát szolgaságba született. Izmáel születésének a története a szolgaság, az Isten felé való engedetlenségnek a képe lett. Majd bő 10 év múltán, hogy Isten még inkább megmutassa dicsőségét, és hogy számára semmi sem lehetetlen, megszületett Abrám, Izsák nevű gyermeke, aki az ígéret gyermeke volt. Izsák az ígéret beteljesülése, az engedelmesség és a szabadság képe. Izmáel a szolganőtől született, tehát a szolgaság képe, a test szerinti képe, míg Izsák szabadasszonytól született, tehát a szabadság képe, a lélek szerinti képe. Izmáel az engedetlenségből született, Izsák az engedelmességből. Istennek a leglehetetlenebbnek tűnő helyzet is lehetséges. A legmegoldhatatlanabb dolog is megoldható. Azt mondja Jézus, olvashatjuk a Máté evangéliumának 19. fejezetének 26. versében, az embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Nekünk annyi minden lehetetlen ebben az életben, de Istennek minden lehetséges. A legkilátástalanabb emberi helyzetben is azt az ígéretet kaptuk, hogy ő neki minden lehetséges. Az ember korlátok közé van szorítva, de Isten mindenható. Ő, aki szavával teremtette meg az élet feltételeit és az életet, hogy ne tudna mindent megtenni. Amit ő ígér, az beteljesedik. Nincs szüksége emberi segítségre, nincs szüksége emberi megoldásokra. És ez a múltbéli történet segít Pál apostol számára, hogy bemutassa a zsidók, illetve az Isten nélkül élők jelenbéli helyzetét. És most érünk oda a Galatákhoz írott levélnek a tartalmához. Ennyi előzményt, történelmi tájékoztatást kellett mondani, hogy megértsük, hogy Pál apostol miért beszél a Galatákhoz írott levélben erről a képről, Abrám, Száraj, Hágár, Izmáel és Izsák képéről. János evangéliumának 3. fejezetében azt olvashatjuk, Jézus azt mondja, ami testtől született, test az. Ami emberi elgondolásból születik, az emberi elgondolás marad, a testhez kötődik, és nincs üdvtörténeti jelentősége. Azonban így folytatja Jézus, hogy ami lélektől született, lélek az. Ami Isten ígéretéből születik, az üdvtörténeti jelentőséggel bír. Miről beszélt át Pál apostol? A zsidók legfőbb büszkesége az volt, hogy ők Ábrahám leszármazottai, aki a zsidóság atya és alapítója, és mindig ezzel takaróztak, hogy ők Ábrahám gyermekei. Az ember bűnbeesést követő hosszú és zűrzavaros évszázadok után Isten végül Ábrahám előtt kinyilatkoztatta önmagát. Ábrahámnak ígérte Kánaán földjét, és azt, hogy utóda annyi lesz, mint égen a csillag. Az Ábrahámmal és az utódaival kötött szövetség alapján a zsidók biztonságban érezhették magukat örökre és visszavonhatatlanul bebiztosítva. És ez ellen harcolt keresztelő János, majd Jézus és Pál apostol is. Néhány ige, amely segít ennek a megértésében, Máté evangéliumának 3. fejezetében keresztelő János ezt mondja, ne gondoljátok, hogy hivatkozhattok arra, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak. Vagy Jézus azt mondta a zsidóknak, hadd idézzem a János evangéliumának 8. fejezetét. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűncselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú marad ott örökre.
Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. És Pál apostolnak a Galatákhoz és a Rómaiakhoz írott leveléből egy-egy mondat, ezt írja Pál, ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Hogy a római levélbe, azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára, nem csak a törvény alatt levőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. És ezt nem értették meg sokan a zsidók közül, és nem értik ma sem emberek. Ábrahám a hit példája, Izsák pedig, aki hitből, ígéretből és engedelmességből született meg. Nem kellett semmit sem tenni Ábrahámnak, csak hinni, hogy öreg korára Isten ezt meg tudja tenni. Teljesen Istenre tudott, vagy teljesen Istenre kellett hagyatkozni. Nem kellett semmit sem tenni, hanem egyszerűen elhinni és ráállni az Isten ígéretére. És tudjátok, ilyen a kegyelem, ilyen a bűnbocsánat és az örök élet kérdése. És erről beszél Pál ebben a részben, nem kell semmit sem tenned, mert, ahogy az Efezusi levélben olvashatjuk, kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Tehát Isten adja ajándékba. Nem kell az embernek bebiztosítania magát, ahogy a zsidók tették. Azt gondolták, hogy ők magukat majd bebiztosítják, a származásukat illetően például. Nem hivatkozhat a származására, nem hivatkozhat a szocializációjára, hogy vallási közegben nevelkedett, hogy a templompadot koptatja már évek vagy évtizedek óta. Ez nem érdem, nem kiváltság, ez nem privilégium, mert ezt gondolták a zsidók, hogy ez egy privilégium. Isten ígéretére egyszerűen csak rá kell állni, el kell hinni és el kell fogadni. És ez az ígéret pedig, ahogy olvassuk Pálnál, Isten ama kegyelemért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott. Isten ingyen kegyelme, megbocsátása, szeretete Jézusban adatott az ember számára. Nem tudjuk kiérdemelni, nem tudunk érte megküzdeni, de egyszerűen csak adatik, és csak el kell és el lehet fogadni. Ezt egyszerűen csak el kell és el tudjuk fogadni. Drága gyülekezet, kedves testvérek, lehet, hogy mást vártunk eddig Istentől. Lehet, hogy más ajándékra számítottunk. De ő azt adja, amire igazán szükségünk van, és azt adja, amit ígért. Jézus Krisztusban az ő szabadságra hívott el, mert azt mondja, hogy ha a fiú megszabadít, valóban szabadok lesztek, valósággal szabadok lesztek. És így már nem a bűn szolgasságában kell élned, hanem a megbocsátás és a kegyelem szabadságában. És abban bízál, akinek van hatalma új életet adni, aki ígéretet tett, ahogy Pál apostolnál olvassuk a római levél 8. fejezetében, az első 6 versben. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged, Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Hát ezt próbálta kifejteni Pál apostol a Galata gyülekezetnek, a galáciai belieknek, és próbáltam meg én is, hogy tényleg egészen a szívünkig hatoljon az az élet, amit Jézus Krisztusban kínált fel az Atya, és azt a békességet adja, akik kérik tőle. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt az ószövetségi képet, Abrám, Száraj, Hágár, Izmael és Izsák képét. Köszönjük, Urunk, hogy ő bennük ebben a történetben mutatsz rá arra, hogy akik szolgaságba születnek, a testbe születnek, azok szolgák maradnak. De akiket Jézus Krisztus megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek, hogy az ígéret gyermekei lehetnek azok, akik reát tekintenek. Urunk, kérünk azért, hogy őriz és oltalmaz bennünket, áld meg ezt a drága gyülekezetet, és add, hogy megértsük az ígét. Amen.